Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai délutánon, és a elmúlt alkalommal megkezdett sorozatokat folytatva a Krisztusi szabadságról szeretném folytatni a tanítást, és a mai alkalommal a farizeusi kovászról szeretnék beszélni, és ehhez, hogy megértsük, hogy ez a folyamat hogyan zajlik le egy hívő emberbe, hogyan lehet idáig eljutni vagy elkerülni, egy nagyon jól ismert történeten keresztül szeretném bemutatni ezt a gondolkodásmódot, ezt az életvitelt, és hogy ez mennyire távol van az atyától, mennyire távol van Isten gondolkodásmódjától. Jézushoz fordulunk, és a tékozó fiúnak a történetét fogjuk megvizsgálni. Egy picikét a második fiúra helyezve a hangsúly, de az elsőt sem fogjuk figyelmen kívül hagyni. Az alapigény tehát a Lukács evangéliuma 15. rész, 11-től 32. versig terjedő szakaszban, így szól Isten igéje. Jézus pedig ezt mondta, egy embernek volt két fia, és az ifjabbik azt mondta az apjának, apám, add ki a vagyonból a rám eső részt, ő pedig megosztotta köztük a vagyont. Nem sokkal azután a kisebbik fiú összeszedte mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután pedig mindent elköltött, nagy éhség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Akkor elment, elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldte őt a mezejére disznókat legeltetni. És a fiú szívesen megtöltötte volna a gyomrát azzal a moslékkal, amelyet a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor aztán magába szállt és ezt mondta, az én apámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Felkerekedett és elment az apjához, amikor pedig még távol volt, meglátta őt az apja, és megesett a szíve. Odafutott, nyakába borult, és megcsókolta. A fia pedig ezt mondta neki, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apja pedig azt mondta a szolgáinak, ide hamar a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzátok a gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, vágjátok le, együnk most és vigadozzunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. A nagyobbik fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajött és közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előszólított egy szolgát és megtudakolta tőle, hogy mi folyik itt. Ő pedig ezt mondta neki, az öcséd jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mert hogy egészségben kapta őt vissza. Erről megharagudott, és nem akart bemenni. Az apja azért kiment és kérlelte őt, ő pedig felelve ezt mondta az apjának, íme mennyi esztendeje szolgálok neked, parancsodat soha meg nem szegtem, és nekem sose adtál még egy kecskegirát sem, hogy barátaimmal vígadjak. Amikor pedig ez a fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl vagyonodat, levágattad neki a hízlalt borjút. Ő pedig azt mondta neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadt. Elveszett és megtaláltatott. Nagyszerű igék ezek, és számomra az egyik kedves példázata az Úr Jézusnak, és az elmúlt alkalommal a szabadságról, mint bevezetésképpen mondtam néhány gondolatot, és akkor beszéltem arról, hogy a hívő emberek a megtérés újjászületésükkor visszakapják a Krisztusban visszakapják azt a szabadságot, amelyet az Édenkertben a bűneset miatt az emberiség elvesztett, és Isten szabadságra hívja el az ő gyermekeit, mindazokat, akik hitáltal Jézus Krisztuséi lesznek. És akkor beszéltem a Galata 5:1 alapján, hogy ez a helyzetünk, állapotunk, amiben Isten helyez bennünket, ez nem egy statikus állapot, hanem ezért mindig harcolnunk kell. Isten mindent megad azért, hogy mi ebben a szabadságban megálljunk, kitartsunk, de ugyanakkor azt lehet látni az ige alapján, hogy mind jobb oldalról, mind bal oldalról, nagyon sok helyről kihívások érik ezt a krisztusi szabadságot. És a legfontosabb szabadsága a megtért újjászületett hívő embernek, 4 területről beszéltem. Az egyik, hogy a hívő ember szabad a bűntől, nem kötelező most már neki a bűnt tennie. A bűn nagyon sokszor most már kívülről kísértésként érkezik, aminek ellene tud állni, ha belülről fakad az óemberi természetből, akkor pedig a Szentlélek által meg tudja öldökölni ezeket a dolgokat. Van ereje, képessége arra, hogy ellenálljon a gonosz befolyásának. Szabad a hívő ember a haláltól, a halál szellemétől. Ahogy beszéltem róla, a hívő ember, ha meghal, nem a halál szellemével találkozik, hanem az Úr angyalai jönnek érte, és viszik Ábrahám kebelére, illetve az Édenbe. Aztán a hívő ember szabad a sátántól. Ahogy mondtam, Isten királyságába lettünk helyezve, a pozíciónk a sátán fölött van, ezért tudja Isten megrontani a lábaink alatt a gonoszt. Ez egy nagyon fontos különbség, és a hívő ember szabad a törvénytől. És itt beszéltem arról, hogy legelőször majd a farizeusság szellemét fogjuk megvizsgálni, mert a 2 évvel ezelőtti szolgálatomban beszéltem, hogy Jézus ki is hangsúlyozza, hogy mindenek előtt a farizeusok kovászától kell óvakodni. Ez azért veszélyesebb, mint a szadduceus kovász, mert a farizeus kovász az embert úgy állítja be, mint egy jó hívő embert. Látszólag egy erkölcsös életet élő, normális hívő ember, míg azért a szadduceus kovász, a liberalizmus, a bűnök és az eltévejedés azért az nyilvánvalóban meglátszik és hamarabb kiütközik. A Lukács evangélium a 15. részében 3 példázatot találunk, ezt a teológusok példázat fúziónak is hívják, ami azt jelenti, hogy Jézus egyszerre egy témakörben mond több példázatot, és így a példázatoknak általában van egy fokozódása. És ha megnézitek például az első példázatban, az elveszett juhok példázatában, ott 100 juhból elveszett 1%. Utána van a drakma, a 10-ből elveszett 1, már 10%-nál járunk, itt pedig a 2 fiúból elveszik az egyik, már 50%. Tehát Jézus fokozza a ellentétet, és a címzettek is nagyon fontosak, ugyanis azt olvashatjuk a 15. rész első verseiben, hogy a címzettjei a farizeusok és az írástudók voltak. És az volt a legnagyobb kifogásuk Jézus Krisztus ellen, hogy bűnösöket fogad magához, velük együtt eszik, asztal közösséget vállal velük. Úgy is fogalmaz az ige, hogy bűnösöket és vámszerőket. Ez azért hangsúlyozza az ige, mert a vámszerők még a bűnösöknél is bűnösebbek voltak. Az egy külön kategória volt a bűnösségre. És mindenki ide tartozott, aki nem a farizeus életelveket követte, ha valakinek olyan foglalkozása volt, amit a törvény megtiltott, vagy a rómaiak szolgálatában állt, vagy erkölcstelen életmódot folytatott, az mind-mind bűnös volt, és Jézus Krisztus érdekes módon ezekkel vállalja a közösséget, és nem pedig úgymond a nagy tudású Sanhedrin tagjaival, vagy aki a rabbinikus iskolát abban az időben elvégezték. És amikor Jézus Krisztusnak ezt a példázatát olvassuk a Lukács evangélium a 15. részében, és a farizeusok a megszólítottjai, akkor azt majd a végéből látni fogjátok, hogy Jézusnak gyakorlatilag ez az utolsó olyan története, példázata, lesz majd még később egy, amit a farizeusoknak üzen, és ez tulajdonképpen egy farizeusoknak szóló evangélium. Hát ez nem elsősorban a tékozló fiúról szól, hanem a farizeusoknak szól az atyának a mennyei üzenete, hogy van lehetőségetek megtérni. Majd mindjárt fogjuk látni, hogy mit jelentenek ezek. Azt is látni kell, hogy Jézus korában a farizeusság volt a vallási kérdésekben az irányadó. Természetesen a szadduceus papsággal állandóan veszekedtek az ünnepnapok miatt, a törvényértelmezés miatt, a különböző szokások és hagyományok miatt, de a nép döntő többségében a farizeusi szemlélet és gondolkodásmód volt az irányadó, és a farizeusok között is nagyon nagy különbségek voltak. Voltak olyan farizeusok, akik valóban az őszinte hitre törekedtek, az őszinte hívő életre törekedtek. Ilyennek látjuk például az új szövetségben Nikodémust és Józsefet is. Minden kérdésükkel, nehézségeikkel, harccal együtt, ők azért törekedtek arra, hogy valóban igazi izraeliták legyenek, tehát valóban a törvény szerinti életre úgy rendezkedtek be, ahogy azt úgy nagyjából Isten elvárta. És a rabbinikus feljegyzésekben csak érdekességképpen 7 típusú farizeust sorolnak fel, 1-2 árnyalat van, csak ízelítő szeretném bemutatni, hogy lássuk azt, hogy a farizeuságnak ebben az időben milyen széles és színes skálái voltak, ha működne. Az egyik a válpántos farizeus, ezt így hívják. A Jeruzsálem és a babiloni misnában olvashatunk erről. Az egyik azt mondja, hogy az, aki úgy fitoktatja a jó cselekedeteit, mintha valami rangjelzést a vállán. Emlékeztek ilyen régi filmekre, amikor például Brezsnyev vagy Hruscsov megjelent. Látjátok, minden rajtuk volt, igaz? Emlékeztek rá, hogy nagy, díszes. Mondják, hogy Hruscsov 2 címet nem kapott meg, a hős város és a hős anya. Ezt a 2 nem birtokolhatta. Nyilvánvalóan adott okokból, de ezek a vápántos farizeusok is ilyenek voltak, hogy kiúzták magukat, és mint egy ilyen kis rangjelzést hordozták, hogy ők mennyi jót tettek, milyen sok jó cselekedetük volt. Volt egy másik fajtájuk, akik mindig számolgatták is ezt a dolgot, hogy mennyi rosszat tettem, és mennyi jóval tudtam ezt kompenzálni. Ez a vápántos farizeus, illetve a többi farizeus, most erre nem akarok mélyen belemenni, a páli levelekben is megjelenik, és Jézusnak a tanításaiban, legalább 50 olyan dolog van a farizeusokkal kapcsolatban, amiről Jézus beszél, azt hiszem ezt elég sok idő lenne végigvenni, de tipikusan ez a vápántos farizeus, amikor elhordozhatatlan terheket tesznek az emberek vállára. Ők maguk ezt nem érintik, de ők azért ezt szépen felteszik. A másik csoport az időkérő farizeus volt, aki, ha megkérték őt, hogy segítsen valamit, azt mondta, hogy addig nem segítek, még egy napi jó cselekedetet nem hajtok végre. Magyarul kifogásokat keresett, hogy a valódi jó dolgokat tegye. Tehát, hogyha például egy koldus pénzt kért tőle, az a zsidóságban ez a fajta szegények támogatása nagyon nagy erénynek számított, de ha nem akarta a pénzét odaadni, akkor azt mondta, hogy várjál, mert elmegyek jó cselekedni, aztán persze nyilván nem jött vissza, tehát kibúvókat keresett a mindennapi jó cselekedet alól. A harmadik, ez az egyik legismertebb, ez a vak farizeus. Erről Jézus is beszél. Ez például meglátott egy nőt, behunyta a szemét, és inkább neki ment a falnak vagy fának, nehogy gonosz gondoljon. Ezt egyébként sziklába verő farizeusnak is hívták őket, hogy addig vert a fejét a sziklába, még akár véresen ment az arca, hogy nehogy parázna kívánsággal tekintsen egy nőre. Emlékeztetnék, hogy Jézus is beszél arról, hogy gonosz parázaság okáért ne kívánjon meg a férfi tekintet. Utalás egy kicsikét erre, és hogy a farizeusok ezt így próbálták meg kompenzálni. Érdekes egyébként, hogyha megnézzük ebben az időben, Gamáliel volt az egyik vezetője a Sanhedrinnek, illetve az ő nagyapja Hillél, és egy picikét idézőjelben liberálisabb volt, mint a kollégája Sammai, és ők feljegyezték róluk, hogy például Hillél nem vert a fejét a falba, vagy Gamáliel, hanem mikor látott egy szép nőt, akkor mindig hálát adott Istennek, hogy ilyen gyönyörű nőket teremtett. És el volt intézve, teljesen új szövetségi módon gondolkozott. A negyedik típus volt a púpos farizeus, aki lehorgasztott fejjel járt, mintha a törvény teljes súlya a hátán lenne, és körülbelül így kell elképzelni, és akkor minthogyha nagyon komoly hívő lenne, és látjátok, ez mind a látszatra vonatkozik, és Jézus is erről beszél, hogy a farizeusok szerették, ha az emberek látják, hogy ők farizeusok. Aztán van a folyton számláló farizeus, aki számolgatja jó cselekedeteit, hogy vajon ellensúlyozták-e már a hibáit. Ez is egy típus volt. Aztán volt a hatodik, ez már közeledünk a biblikus normákhoz. Ez volt az istenfélő farizeus, aki mint jó valóban igaz volt, tehát ő valóban a törvény szellemében élt, és ilyen nagyon nagy vadhajtásai nem voltak neki. És volt a hetedik, az Isten szerető farizeus, aki olyan volt, mint Ábrahám, tehát aki nagyon nagy fokra eljutott a szentségben, és az ő élete valóban olyan volt, amire azt mondja az Ószövetség írás is, hogy igaz volt az Úr előtt, tökéletesen fedhetetlenül járt az Úr előtt, tehát voltak ilyen típusúak is, és emlékeztek rá például, akkor a farizeusokról Jézus a hegyi beszédben nagyon sokszor beszél, hogy amit titokba kellene tenni, akár az adakozás, akár az imádkozás, azt ők mindig nyilvánosan tették. Az sem véletlen, hogy például a farizeusok az utcasarkon imádkoztak, ugyanis a Bibliából tudjuk, hogy a abcselből is, hogy az imádságnak volt egyfajta órája az új szövetségben. Ez a mi nekünk 9 óra, nekik a nap harmadik órája volt, hiszen 6 órakor kezdődött az időszámítás, és mindig ebbe az órába mentek fel imádkozni. De voltak farizeusok, akik ebből úgymond jó dolgot akartak kihozni, egy picikét elkéstek, de mivel 9 óra volt, ezért el kellett kezdeni imádkozni, és nem valami kis sarokba behúzódtak, hogy imádkozzanak, hanem az utca sarokra álltak, hogy minél több utcából lássák őket. Tehát nem csak az egyik megálltak itt oldalt, hanem szépen a nagy nyilvánosság elé kiálltak. Tehát amikor Jézus ezeknek az farizeusoknak beszél, akkor látni kell ezt a fajta gondolkodásmódot, ahogy ők viszonyultak a törvényhez, ahogy viszonyultak Istenhez, ahogy viszonyultak az embertársaikhoz, ahogy viszonyultak a farizeus társaihoz, vagy akár a vallási vezetőkhöz, politikai vezetőkhöz, akkor látni kell azt, hogy amikor Jézus a tékozó fiú példázatát elmondja, akkor gyakorlatilag az utolsó esélyek egyikét adja meg a farizeusoknak, hogy megtérjenek, hiszen a evangéliumokból tudjuk, hogy már a Dekapolis és a Pereiai szakaszban vagyunk, vagyis a utolsó felmenetelének az időszaka van Jézusnak, és utána következik majd a nagyheti esemény. Azt látni kell, hogy ez a történet egy megbotránkoztató történet volt a farizeusok számára. Az első néhány mondattal teljesen és tökéletesen egyetértettek, el tudták fogadni, ami történt, csak amikor a végén majd jön a isteni kegyelem, az isteni szeretet, akkor fognak majd megborulni a farizeusok, és bizonyos értelemben ez egy befejezetlen történet, hiszen nem tudjuk, hogy a farizeusok hogyan reagáltak, mi volt a reakciójuk. Korábban írja az írás, hogy például összeszövetkeztek a Herodes pártiak, hogy lehet Jézust megölni, tanakodtak, hogy lehetne őt elveszíteni, stb. Stb. Itt semmilyenről nem olvasunk most. Miért is volt megbotránkoztató ez a történet? Először is azért volt megbotránkoztató a történet, mert hogy mondtam, a békicsengése sem volt teljesen hétköznapi, viszont maguk az események is, egy része megtörtént abban az időben, gyakori volt ez a dolog, viszont ahogy az apa viselkedik, ahogy a fiú viselkedik, ahogy a bátyus viselkedik, az teljesen nem megszokott volt, teljesen nem hétköznapi volt. A tékozó fiúról azt olvassuk, hogy megunt az atyai házban való létet, és azt mondta az apjának, hogy atyám, add ki az örökséget, add ki a vagyonomat, el akarok itthonról menni, élni akarom a saját életemet, független akarok lenni, és azzal, hogy kikért az apjától az örökséget, ezzel kvázi az apját halottnak nyilvánította. Ebben az időben szokás volt, hogy mielő volt a fiatalabb, a örökség egyharmadát kapta, a testvére kapta a másik kettős részt, és ez a fiú mindenét pénzét tette, eladott minden ingóságot, vagy ingatlant, amilyen volt, és elment a messzi távolba, és a messzi távolban eltékozolta a vagyonát. A történetből nem derül ki teljesen, de én legalábbis így értelmezem, mert nagyon sokat szoktak ezzel az igével evangélizálni, de ez a ige elsősorban olyan emberekről szól, akik egyszer már megtértek és újjászülettek. Ezek olyan személyek, akik elmentek az atyai háztól, úton vannak a vájuk felé, úton vannak a moslék felé, úton vannak az egzisztenciális, a fizikális, lelki, erkölcsi romlás felé, és lehet látni azt, hogy minden egyes hívő ember, aki elszakítja magát Istentől, elszakítja magát az Úrtól, a gyülekezettől, a közösségtől, annak az útja csak lefele fog vezetni. Lehet, hogy látszólag sikereket fog talán elérni a világban, a karrierjében, a munkájában, de azt lehet látni, hogy amikor az Istennel való közössége megszakad, elhagyja az atyai házat, kikerül Istennek a védelme alól, az atya védelme alól, nem lesznek rajta Istennek az áldásai, az ő kegyelme, annak az embernek az élete lejtmenetben van. És tudom, hogy sokan, amikor megtértek, hasonlóképp éreztek, mint a tékozló fiú, hogy a vájú mellől mocskosan, piszkosan, szennyesen, akár alkoholfüggőség, drogfüggőség, szexfüggőség, bármilyen függőségből jön az ember, ugyanilyen mocskosan, szennyesen érzi magát. És abból is lehet látni igazából, hogy ez a fiú egy megtért, úgymond hívő lehetett, hogy evangélizált neki valaki? Senki. Tudta, hogy mit kell csinálni. Teljesen tisztában volt azzal, hogy mit lehet kezdeni, hogyan tudnám helyrehozni, vagy legalábbis részben helyrehozni az elrontott dolgaimat. És egyetlen egy feltétele volt ennek, és tisztában volt vele, hogy vissza kell mennem az atyai házhoz, meg kell vallanom, mit követtem el. És amikor ott volt a vájú mellett, és még a disznó moslékból sem kapott, akkor döbbent rá, hogy az apja házában, még a béreseknek is sokkal, de sokkal jobb dolgok van. Azért ebből a félmondatból látszik, hogy az apja nagyon-nagyon jó módú lehetett, mert a béres az nem rabszolga volt. A rabszolgának a napi háromszori étkezésen kívül nagyon nem kellett biztosítani semmit, de akinek sok bérese volt, az azt jelentett, hogy fizetett alkalmazottai voltak. Tehát egy nagyon jó menő vállalkozó volt az apa. Tehát a fiú teljesen tisztában volt azzal, hogy még béresként is sokkal, de sokkal jobban érzem magamat, mint ebben a helyzetben. Itt a disznó moslékra használt kifejezés, amit a Szent János kenyérfával hoznak, vagy annak termésével hoznak összefüggésbe, ez szerepel sok rabbinikus írásban is. Ez azt jelenti, hogy egy zsidó erre az ételre fanyalodik, akkor közel van a megtéréshez. Ezt már korábban is megállapították, hogyha egy zsidó erre fanyalodik, akkor közel van a megtéréshez. És valóban a tékozló fiú itt a vájúnál, amikor már nincs ennivalója, nincs innivalója, nincs pénze, amíg a pénze tartott, addig volt kaja, pia, nők, minden volt az életében. De azt észrevette, hogy a világban nem úgy működnek a mechanizmusok, mint az atyai házban. Itt minél inkább szórom a dolgokat, annál kevesebben lesz. És ahogy fogyott a vagyona, fogyott a ellátmánya, azzal egyidejűleg elfogytak a barátok, elfogytak a barátnők, gyakorlatilag munkanélkül lett, és a végén már az éhínség szélére került. De akkor eszébe jutott neki az atyai ház. És nagyon sok hívő ember van ilyen helyzetben, amikor eltávolodik Istentől, és valamilyen életpályát befut, eltehet 5 év, 10 év, 15, 20 év, nem lehet tudni pontosan, de azt tudja, hogy az atyai házba mindig visszajöhet. És ez a nagy reménységem, és hiszem azt, hogy sokan, akik most esetleg távol vannak az atyai háztól, vagy esetleg már kezdenek szépen elmenni az atyai háztól, azok még időbe felismerik az állapotukat, és minél hamarabb visszatérnek az atyai házba, és akkor lesz majd nagy örvendezés. Ahogy mondtam, ez egy megdöbbentő példázat, és amikor a tékozló fiú megy hazafele, akkor van egy érdekes mondat, amikor azt mondja az írás, hogy az atya mit csinált? Elé futott. Na ez a közel-keleti kultúrában, a közel-keleti gondolkodásmódban a legnagyobb szégyen volt. Abban az időben ugyebár ilyen hosszú ujjú ruhába, tunikába, szerűségbe jártak, aminek hosszú volt a alja, fel volt kötve az öve, és ahhoz, hogy valaki futni tudjon benne, fel kellett húzni egy darabig. Na ilyet idős ember, vagy családos ember nem csinálhatott. És a kérdés az, hogy az apparátus, hogy nem csak, hogy felhúz ezt a ruhadarabot, hanem még el is kezdett futni. Miért futott vajon az apa? Ebből a kis képből látszik is, hogy a városon, falun kívül történik a dolog, ugyanis ebben az időben volt egy szokás Izraelben, ez a kezazak ceremónia, hogyha egy zsidó fiú a vagyonát eltékozolt, ráadásul pogányföldön, mert az, hogy esetleg zsidók közé megy a vagyon, azt még úgy jobban elnézték, de ha pogány területen, pogányok közé tékozolja el az atyai örökségét, akkor őt a társadalom kiközösíti. Abban az időben a zsinagógai kiközösítésnek volt három szintje, a Nezifa, a Nidui és a Kerem. Itt viszont nem csak a zsinagógából, hanem magából a közösségből zárták ki a szemét, és ez úgy történt, hogy amikor egy ilyen tékozló fiú vagy lány esetleg hazatért, akkor általában a városba kik fogadták őt? A kapuba, a városnak a vénei. Jól ismerték, hogy ki volt ez a fiú, és ilyenkor történt meg az a dolog, hogy amikor a város vénei megláttak egy ilyen tékozló fiút, akkor kejtettek egy cserépedényt, és széttörték. Ez azt jelentette, hogy ezzel a fiúval a közösségnek minden kapcsolata megszakadt. A lányaikat nem adhatták hozzá férjül, az atya nem tarthatott vele kapcsolatot, ezért mondja a fiú, hogy ha visszamegyek és ez lesz, akkor maximum csak egy béresként még szolgálhatott, dolgozhatott, de mint megbízhatatlan munkaerő volt, nem szolgálhatott a zsinagógába, teljesen kirekesztette magát a közösségből. És az atya ezért vállalt mindent, és nem engedte, hogy ezt a ceremóniát végrehajtsák a fiú életében. Mert ha ez megtörténik, akkor nem fogadhatta volna vissza a fiát. Ez egy olyan aktus volt abban az időben, amely végképp kizárta az embert ebből a közösségből, és minden szintű kapcsolatot megszakított az emberrel. Ezért rohan az atya, és ezért rohan ma is Isten az emberek felé, mert lehet, hogy el fog jönni egy nap, amikor el fog törni a pohár. Még most vissza lehet jönni. Még most vár az atya. Néz a távolba, keresi a tékozló fiakat, és mindig várja vissza. Amíg a kegyelemi időszak tart, addig Isten mindig visszavárja a fiakat. De el fog majd jönni egy nap, amikor bezárul a kegyelem kapuja, és utána már hiába dörömbölnek az emberek, nem lesz visszaút. Tehát amíg lehetőséged van, és esetleg úgy érzed, hogy olyan bűnökben vagy benne, olyan szennyes, tisztátalan dolgaid vannak, hogy téged Isten már nem szeret, nem fogad vissza, nem fogad el, ne higgyél ennek a hamis tanításnak. Amíg a kegyelmi idő tart, megalázod magad, bevallod bűneidet, Isten vissza fog téged fogadni. De csak akkor, hogyha magadba szállsz, és nézzétek meg, hogy mi történik, egy nagyon érdekes dolog van. A fiú ugyebár azt mondja, hogy tegyél majd olyanná, mint a véreseid közül egy. Na ez az egy mondat, amit a történet szerint a fiú nem mondott el. Mert mi történik? Az atya úgy, ahogy van, gondoljátok bele, azért egy disznó pásztornak azért finom illata van, tehát azért azt lehet tudni, hogy ott lehet akármilyen parfümöt használni, azért az elég cuccos anyag. És az apa úgy, ahogy van, a fiát megcsókolgatja, átöleli, a görög szöveg mondta, egy folyamatos csókolgatásról van szó, vagyis nem hagyta abba, nem csak arra, hogy jobbról-balról megpuszilta, mint apa a fiát, hanem folyamatosan csókolgatta ezt a tékozló fiút. És bekövetkezik az, amire senki sem számított, és a farizeusok idáig, ahogy mondtam, értették a történetet, de az, hogy ezt a fiút az apa nem száműzi a béresei közé, nem zavarja el a háztól, Na ez volt az igazán botránkoztató, mert a farizeusok így gondolkodtak, hogy a bűnös emberek azok vesztenek. Hújjon a fejük, hújjon a férgese. Ők így gondolkoztak, hogy ha valaki bűnös, nem farizeus, nem Mózes és Izrael törvényei szerint él, akkor annak az embernek vesznie kell. És itt van egy hatalmas fordulat, ugyanis azt olvashatjuk az írásban, hogy az atya azt mondja a szolgáknak, hogy hozzátok ide a legszebb ruhát. Itt a görögben egy olyan kifejezés van, a protokosz kifejezés, ami több értelmű kifejezés, és megmerem kockáztatni azt, hogy egy kicsikét más értelmet is adhassunk ennek a mondatnak, ugyanis ez nem csak azt jelenti, hogy a legszebb ruha, hanem azt is jelenti, hogy az első ruha, vagy a korábbi ruha. Vagyis arra is vonatkozik, hogy a atyai házban lévő díszes ruhák közül, amit különböző ünnepekre tartogattak a családba, azok közül hozzák a legszebbet, hogy a fiúnak volt még ott egy kabátja, a legelső ruhája, amit az atyától kapott. Emlékezhetünk rá, hogy az atya, amikor meg akarja tisztelni a fiait, az atya a fiait, az Ószövetségben is mit olvassunk? Józsefnek mi készült? Cifraruha. Pontosan azért, mert az atya szereti a fiait, és lehet, hogy esetleg, de nem biztos, hangsúlyozom, hogy ez a kifejezés arra is utal, hogy a fiúnak ez a kabátja még megvolt, amit az atya azért adott neki, mert a fia. A fiúságot jelképező ruhát kapja vissza a fiú. Aztán a második fontos dolog mi volt? Mit húztak az ujjára? Pecsétgyűrűt. A pecsétgyűrű nem csak azt jelentette, hogy a családnak ismét a részévé válik, hanem az atyának az ügyében eljárhat, hiszen abban az időben is divat volt már, hogy a gyűrűvel különböző szerződéseket lehetett kötni, tehát az atya teljes mértékben visszafogadja a háztartásának a gazdasági részébe is. És a harmadik pedig, hogy sarut húztak a lábára, ez pedig a fiúságnak a méltósága. A Ószövetségben, de ebben a korban is a rabszolgák, illetve a szolgák mezítláb jártak. Saru csak a fiaknak, illetve a szabad embereknek volt. Tehát amikor az atya ráadja a fiúra a sarut, akkor visszajez a fiúság méltóságába. És ez a krisztusi szabadság, amiről az elmúlt alkalommal beszéltem, hogy a tékozló fiút, aki mindenét eltékozolt, mindent tönkretett, mindent elrontott az életbe, Isten visszafogadja, az atya visszafogadja magához, és beemeli a fiúságba. És itt történik az, hogy már azt nem engedi kimondani az atya, hogy a fiú olyan legyen, mint egy a béresek közül, mert Isten itt húzza meg a vonalat. Amikor te megtérsz és újjászületsz, akkor te a fiúság szellemét kapod, nem a szolgaság szellemét kapod. És sok hívő embernek itt csúszik el az élete, és itt jön majd egy választóvonal, és itt jön be majd a történetbe a tékozló bátyus, a másik fiú, aki viszont teljesen félreértelmezte az atyát, és ő benne ez a fajta farizeusi kovász, és a tékozló fiú testvérének a története, ez tulajdonképpen a farizeusoknak szóló evangélium volt, és olyan megdöbbentő dolgokat mond itt Jézus, hogy szerintem a farizeusoknál, ha vették az adást, akkor a kakukos óra kiakadt. Mert Jézus olyan módon beszélt az atyáról, illetve evangélizált a farizeusok felé, amit ők meg sem mertek volna álmodni, különösen annak fényében, hogy milyen konfliktus volt kettejük között. Ha megnézzük a részben, hogy a fiú hogyan beszél az apjával, majd fogunk erre mindjárt beszélni, csak úgy összeszedtem egy pár mondatot ezzel kapcsolatban. Az egyik dolog a büszkeség és a gőgösség, ítélkező magatartás, szeretetlenség, rossz istenkép, féltékenység, gyűlölet. Gyakorlatilag Jézus ezekkel a szavakkal, a történetből ezekkel a szavakkal lehet felépíteni azt a farizeus jellemvonást, gondolkodásmódot, amivel korábban már beszéltem a kovászok kapcsán, és lehet látni azt, hogy a farizeusok bár jól indultak, és itt szeretném zárójelben megjegyezni, hogy korábban is mondtam, hogy az istenfélő és az Isten szerető farizeusok, ők tényleg Isten szerint való életet éltek. Tehát a farizeusok közül nem mindegyik volt velejéig rossz vagy romlott, vagy mi azt se kell feltételezni egyből, hogy mindent rossz szándékkal tettek, de annyira eltértek az Isten igéjétől a gondolkodásmódjukban, és erről Jézus is beszél, hogy amit mondanak, azt megtegyétek, de amit csinálnak, azt ne csináljátok, mert amit beszéltek, amit mondtak és tanítottak, az Isten királyságának a kulcsaival rendelkeztek, amíg Jézus el nem vette tőlük és olyan népnek adta, ami meg nem termi a gyümölcsét, amelyekkel az embereket el lehetett volna vezetni Istenhez. De Jézus korában már azt olvassuk, hogy a farizeusok is bár aktív evangelizációs tevékenységet folytattak, Jézus a Máté 23-ban világosan kijelenti, hogy akit valakit meg is térítettek egy pogányt, mivé teszitek? a Gehenna fiaivá teszitek. Hát gyakorlatilag egy olyan evangéliumot hirdettek, ami még inkább eltávolította az embereket Istentől, és már az abcselben láthatjuk azt, hogy mi is volt ez a fajta farizeus evangélium, amikor olyan terheket tettek az emberek vállára, és az emberek úgy gondolkoztak, hogy inkább pogány maradok, inkább áldozok Zeusnak, Athénének, meg bárkinek, mint hogy ezt a millió fajta előírást és szokást magamra vegyem. És ezt is látjuk, hogy a 613 micva vagy parancsolat, amit sokan félreértenek, mert azt hiszik, hogy ez minden zsidóra kötelező, nem mindenkire volt kötelező. Tehát a 613 parancsolat közül volt olyan, ami csak a nőknek szólt, volt, ami a közigazgatásban volt érvényes, volt, ami az áldozatokkal volt kapcsolatban, volt, ami a gyerekeknek szólt, volt, ami a férfiaknak szólt. Hát nem mindenkire vonatkozott mind a 613, de azért mindenkire jutott jócskán ebből a dologból, de Pál apostol az új szövetségbe ezt a dolgot helyre teszi, és most ebben most itt mélyebben nem fogunk belemenni. Nézzük meg egy picit részletesebben a utolsó igeszakaszt. Ezt olvashatjuk, felolvasom még egyszer. A tékozó fiúnak a bátyja azt mondja, hogy erre ő megharagudott és nem akart bemenni. Az apja azért kiment és kérlelte őt. Ő pedig felelve azt mondta az apjának, íme mennyi esztendeje szolgálok neked, parancsolat soha meg nem szegtem, és nekem sosem adtál még egy kecskegirát sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Amikor pedig ez a fiad megjött, aki paráznákkal lemésztette fel a vagyonodat, levágattad neki a hízlalt borjút. Ő pedig azt mondta neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Az első és legveszélyesebb dolog a tékozó fiú bátyának a történetében, és a farizeusi ellenvonásnak az egyik mozgató rugója a harag. Tehát a farizeusok mindig haragudtak arra, aki nem úgy élt, nem úgy gondolkodott, nem úgy viselkedett, mint ők. Számukra mindenki ellenség volt, aki nem a farizeusi értékrendet vallotta. Az pedig, hogy egy tékozló bűnös megtér, ezt ráadásul Isten még vissza is fogadja, az aztán elképzelhetetlen volt. A bűnös az bűnös, hittek a predesztinációban, meg különböző dolgokban, tehát ők úgy voltak vele, hogy akire Isten haragszik, mert bűnös, arra ők is joggal haragszanak. Emlékezhetünk erre a mentalitásra Jónás történetében. Amikor Isten mondja neki, hogy hirdesse az ítéletét Ninivével kapcsolatban, akkor Isten, mikor nem pusztítja el a várost, akkor mit mond Jónás? Méltán haragszom, mint halálig. Ezek bűnösök, veszni kell. A farizeusok így gondolkoztak, és haragudtak mindenkire, akire úgymond Isten is haragudott. És ahogy mondtam, ez a tékozló fiúnak a bátyja, ez végig hol volt? Az atyai házban. Jézus első üzenete a farizeusok felé, hogy te az atyai házban vagytok. Ezt elfelejtették, hogy ők Isten jelenlétében vannak, Isten közelében vannak. Nyitva van számukra a templom. Ők a szövetség népei voltak, idézőjelben alanyi jogon a körülmetélkedés és a vérszövetség által ők az ószövetségi népnek a tagjai voltak. Szövetségi viszony volt köztük és Isten között. Ezt senki nem választhatta el, ebből senki nem tudta őket kibillenteni. Korábban utaltam rá, hogy Ábrahám fiai kapcsán milyen tévejgésben voltak, de alapból ez alanyi jogon minden zsidó embernek, akit 8. napon körülmetéltek, illetve a mózesi törvényeket betartotta, az zsidónak számított. Sőt, még azok a zsidók, azok is zsidóknak számítottak, akik prozelitaként tértek be a zsidóságba. Itt két típusú prozelita volt, a Gerét Szedek és a Gerét Tosáv. Ők voltak a kapuban álló prozeliták, vagy a betért prozeliták. Az egyiknek csak Noé 7 törvényét kellett megtartani, a másiknak pedig a teljes ószövetségi igát magára kellett vennie. És azt mondja a tékozló fiúnak a testvére, hogy íme mennyi esztendeje szolgálok neked. Az első fontos gondolat, hogy a farizeusok azok valóban szolgálták Istent. Ők úgy gondolták, hogy amit tesznek, ahogy a törvényt betartják, megélik, intézik Izraelben a vallásos ügyeket és dolgokat, ez Istennek tetsző szolgálat. Később pár római levélben írja azt, hogy azt hiszik, hogy Istennek tetsző dolgot tesznek, de mégsem így történt a dolog, de ők meg voltak arról győződve, hogy ők Istennek szolgálnak. És nagyon sok ilyen farizeusi lelkületű keresztény van, aki csak adáig jut el, hogy én Istennek szolgálok. De ebben a szolgálatban nincs öröme. Azért szolgálok, mert ide születtem, ez a gyülekezetem, ide tértem meg, vagy itt merítkeztem be, én itt fogok szolgálni. És nem lát túl ezen a kis pici kockán, hogy mennyi ideje szolgálok már. És a féltékenységnek a szelleme itt szokott becsúszni, amikor sok olyan hívő van, aki 8-10-15-20 éve megtért, szolgálja az Urat, látszólag nem jut előre a hívő életben, majd látni fogjuk, hogy miért, a gondolkodás módja miatt, akkor látszólag jön a gyülekezetbe egy drogos, egy kábítószeres, esetleg egy prostituált, és azt lehet látni, hogy Isten helyreállítja az életét, megszabadítja a függőségtől, otthont ad neki, testvért ad neki, társat ad neki, munkát ad neki, és látja, hogy így megy felfel az élete, és egyből nem örül annak, hogy ez az ember így megváltozik, na bezzeg, vele kivételezik az atya. Én meg itt gürizek már 20 éve, seprem a port, locsolom a virágot, prédikálok, gyerekekkel foglalkozok, és nekem semmi nem változik az életemben. Hát pont azért, mert farizeusi szellem van benned, és nem látsz túl azon, amiben Isten helyezett tégedet. A következő ilyen dolog még a szolgálattal kapcsolatban, hogy itt az a kifejezés van, ami a béressel kapcsolatban van a tékozló fiú esetén, hanem itt a rabszolga kifejezés van. Tehát a farizeusi szellem úgy gondolkozik Istenről, hogy ő rabszolgál neki. Tehát ő Istennek egy rabszolgája. Nincs fiúság tudata. És ez viszi be tulajdonképpen az embert a farizeusság állapotába, hogy nincs fiúság tudata. Elhiszi azt, hogy ő egy nyomorult, bűnös, szakadt, mocskos ember, aki örül, ha Isten megtűri, elszolgálgatok a gyülekezetben, végigürizem az életemet, csak Isten is hagyjon békén meg a gyülekezetben mindenki. Az ilyen embernek nincs fiúi mentalitása. Pedig a szabadság hol kezdődik? A fiúság tudattal. És ennek a farizeusi fiúnak, farizeusi szellemű embernek nem volt fiúság tudata. Ő magára rabszolgaként tekintett. Akinek csak annyi a dolga, hogy megtartsa Isten parancsait, végrehajtsa a gyülekezeti előjáróknak az utasításait, és innentől kezdve ennyi a hívő élet. Ez egy teljesen beszűkült látásmód. És nézzétek meg, a következő panasza pedig az, hogy Isten még egy kecskegidát sem adott neki, pontosan az atya egy kecskegidát sem adott neki, hogy tudjon örvendezni. Tehát nem annak körült, hogy a testvére hazatért, hanem azon sopánkorod, hogy még egy büdös kecskét sem kapott, hogy a barátaival egy jót szórakozzon. Mert az atya mindent elszáll előlem. Pedig ott van egy csomó gödölje a nyájban, nagyon gazdagok vagyunk, és az atya még egy nyambat kecskét sem tud nekem adni, hogy legalább egy jót bulizzak a haverokkal. Mi volt ezzel a fiúval a baj? Az volt a probléma, hogy nem örült annak, hogy valaki megtér, hanem azon bánkorod, hogy neki milyen nincsen. Árulkodó dolog, hogy ha a gyülekezetet meglepik ilyen friss megtérők, akkor nagyon sokszor kiszokott derülni a farizeusi szellemiség, mert lehet látni, hogy kik azok, akik morognak, fújnak, elfoglalják a helyemet, a szolgálatomat, a parkolómat, mindent elvesznek. Ezek a farizeusi hozzáállású testvérek, és az ilyet gyomlálni kell, mert ebből komoly probléma van, megfertőzi az egész gyülekezetet és az egész közösséget. És legvégül azt mondja, hogy ez a te fiad megjött, paráznákkal élte fel a vagyonát, erről korábban nem olvasunk, bár a történetből kiderül, hogy jó eséllyel a fiú belement ilyen kapcsolatba is, de a tékozó fiú nem véletlenül mondja ezt a dolgot, ugyanis a mózesi törvények szerint már maga, ha az apára vagy az anyára szégyent hoz a fiú, már akkor elvileg a város vénének meg kéne kövezni őt, nem véletlen, hogy a apa, ahogy mondtam, kiszalad elé és menti a menthetőt, hanem azért mondja ezt a súlyos bűnt a bátyus, hogy ezt a fiút nem haza kellett volna fogadni, ezt a fiút nem ünneplő ruhába kellett volna öltöztetni. Jó, oké, hazajött, rendben van, de víz és kenyér. Slusszpassz. Bevágni ott valami kis bungalóba, mint régen a kis paplakokat, ott elhelyezni, kijönni, dolgozni reggeltől estig, nyilván kétszer annyit, mint én, és kész. Víz meg kenyér, ennyi. Tudjátok, mi volt a tékozó fiúnak a második nagy szerencséje? Az egyik az volt, hogy volt bátorsága és mersze visszatérni az atyai házhoz. A másik szerencséje, tudjátok, mi volt? Hogy nem a bátyja várta a kapuban. Ez volt a nagy szerencséje. Mert ha a bátyja várta volna, akkor nagyjából le lehet festeni a képet, jobb esetben elzavarja, de rosszabb esetben azt mondja neki, hogy hát te mit keresel itt? Tessék elmenni lefürödni, keressél munkát, javuljál meg, és ha esetleg visszaszerezted a pénzt, amit szétszórtál, akkor esetleg majd szólok apámnak, közben járok érted, hogy talán fogadjon vissza, de ide be nem teszed addig a lábadat. Ez volt a tékozó fiúnak a második szerencséje, hogy nem a bátyus várta a kapuban, hanem az édesapja futott ki elé, és olyan szeretettel fogadta, hogy hihetetlen. És nézzétek meg, hogy ez a farizeusi ellenvonást, és itt jön a farizeusok evangéliuma, hogy Jézus hogyan beszél az atyáról a farizeusoknak. Tudjuk azt, hogy a Máté 13-ban is egy ilyen hét példázatban álló fúzió van, ami önmagában is egy külön tanulmány megérdemelne, de ott nagyon hangsúlyos a egyik kijelentése Jézusnak, hogy az Isten királyságára szóló evangéliumok egy része el lett zárva, és a tanítványok is csak úgy értették meg, ha Jézus elmagyarázta nekik. És voltak olyan példázatok ezen kívül, amit azért néha a farizeusok megértettek. Emlékezhetünk, amikor a gonosz szőlőműves példázata van, az is már az utolsó utáni üzenete Jézusnak, hogy megértették, hogy róluk szól a történet. És Jézus itt is bemutatja, hogy az atya hogyan gondolkodik a farizeusokról, és ha ebből értettek, akkor gyakorlatilag Jézusnak a tanítása célt ért. Az egyik az, hogy a tékozló fiúnak a testvére, amikor azt mondja, hogy ez a te fiad megjött, nem tudta azt kimondani, hogy a testvérem. Tehát számára az, aki eltékozolt mindent, azt nem tudja testvérének tekinteni. És ez a fajta mentalitás, hogy egy gyülekezetben nem tudunk egymásra úgy tekinteni, mint testvére, ott nagyon-nagyon-nagyon nagy baj van. Független attól, hogy ki milyen háttérből jön, hívő családból, nem hívőből, nagyon mélyről jött, tényleg egy istenfélő családból jön, és nyilván kevesebb hulladék van, amit le kell kaparni róla, de nyilván, hogy van, lehet látni, hogy testvérként kell tekintenünk egymásra. És a tékozló fiúnak a testvére ezt nem bírta kimondani, hogy a testvérem megjött, hanem ez a fiad, ez a te fiad, atyám, látod? Ez az, de bezzeg én. Hát én azért vagyok valaki, de ez, hát nézzél már rá, így tekintett rá. És azt mondja a atya, a fiú hogy mondta magát, hogy én nem vagyok más, mint egy rabszolga. És a atya hogy szólítja meg? Fiam. Tehát Isten még a farizeusokra is úgy tekintett, hogy a gyermekei. Ahogy mondtam, az ószövetségi négy tagjai voltak, nem úgy szólítja meg őket, hogy gyermekem, fiúnak mondja. Nagyon hangsúlyozottan fiának tekinti őket. Tehát független attól, hogy a farizeusok ellenségei voltak Jézusnak, illetve a szolgálatának, Jézus bemutatja az atya szívét, hogy Isten a tékozló bűnösöket is ugyanúgy szereti, mint a farizeusokat. Viszont a farizeusok hozzáállása miatt be fog majd következni az, hogy a vámszedők és paráznák megelőznek benneteket az Isten királyságában. A sorrend felcserélődik. Akiknek elő kéne menni, akiknek élen kéne járni, akiknek a szentség útján kéne tanítani Istennek a népét, azok majd hátulra kerülnek. És nagyon megdöbbentő lehet az, amikor egy gyülekezetben nem azok a személyek a vezetők, akik úgymond már olyan háttérrel jönnek, hogy a szentség útján járnak, hanem jó vallásos farizeusok, és akkor Isten elkezdi őket leváltani azokra a prostituáltakra, a különböző szenvedélybetegségekben, függőségben élőkre, akiknek meg ugrásszerűen elkezd szenté válni az életük, és Isten elkezdi lecserélni ezeket a farizeusokat. De ahogy mondom, Isten akkor is fiúként tekint rájuk. Ha megtérnek, ők is ugyanúgy megkapják ezt a fiúi méltóságot, de Isten így tekint rájuk. Csak meg kéne térni. Ők ott hol voltak elveszve? A tékozó fiúnak a testvére, ő ott hol volt elveszve. És egy borzalmas rossz Isten képe volt, egy rossz atya képe volt. Azt hitte, hogy Isten egy rabszolgatartó. És még sajnálja tőle azt a kecskét is. És erre mondja az atya, hogy fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Nézzétek meg, a farizeusi szellemmel eltelt agyú hívő ember nem veszi észre, hogy minden az övé. Ennek a fiúnak kérni sem kellett volna. Szólt volna az apjának, apám, a barátaimmal megünnepelünk ezt vagy ezt. Fogok egy kecskét, levágom. Az apja semmit nem szólt volna. A farizeusi szellemiségű ember nem tudja élvezni Isten javait. Nem tud örülni annak, amit Istentől kapott. Mindig azt nézi, amilyen nincs. Nem azt nézi, amit kapott, mindig azt nézi, amilyen nincsen. Egy borzalmas, eltorzult gondolkodásmód ez, hogy az emberek azt hiszik, hogy amikor ha megtérnek és újjászületnek, akkor Isten mindentől megfosztja őket. Az örömtől, a jókedvtől, a barátoktól, a szórakozástól, a hobbitól, Isten mindent elvesz tőlem. De ez nem így van. Ha így gondolkozol, akkor nem vagy fiú, akkor szolga vagy. Isten szabadságra szabadított meg Jézus Krisztusban. És minden a tied. Szeretnék mutatni két igeverset ezzel kapcsolatban. Az Efézus 1.3-ban olvashatjuk. Áldott az Isten, a mi úrunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Az ő Isten ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élete és a kegyességre való, az ő megismerése által, aki minket saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Mit kaptunk meg? Mindent. Minden a tietek. Istentől mindent megkaptunk, ami az életre és a kegyességre való. És ez a krisztusi szabadság is, már a negyedik alkalom erről szeretnék beszélni, hogy mi ez a sok-sok minden, amit kaptunk és amivel élhetünk. És akkor nem azt fogod nézni, hogy a bátyusnak borjú, neked meg még kecske sem, hanem együtt fogsz tudni örvendezni a tékozló fiakkal. És úgy fogod őt várni, hogy te borulsz a nyakába, és együtt fogtok hálát adni Istennek, hogy visszatért ez a tékozló fiú. Akkor valóban a fiúság állapotában vagy. És ahogy mondtam, a történetből nem derül ki teljesen, hogy most ez a fiú mit tett az apjával, hogy mi lett a történet végül, olyan befejezetlennek tűnik, de lehet látni azt, hogy Jézus világosan üzen a farizeusoknak, hogy ti is fiak vagytok, Istentől mindent megkaptatok, és ne rabszolgaként tekintsetek magatokra, ne szolgaként, aki minden parancsolatot megtart, ahogy le van írva a mózesi törvényekben, és látszólag semmi jutalma, semmi erénye nincsen neki, hanem a fiúság állapota az, amiben Isten helyezett benneteket. Nézzük meg röviden a farizeus lelki világnak négy fontos vetületét. Korábban már beszéltem egy picit ezekről. Az egyik, hogy a szokások rabsága, és nem tud szabályrendszer nélkül élni. Az egyik ilyen fontos dolog, hogy minden be legyen szabályozva. A lefekvéstől, a felkelésig, az étkezéstől, a vécézésig mindennek szabályozottnak kell lenni. Órami pontossággal mindennek működni kell, mert csak ebben lehet a hívő életet elképzelni. És ebben egy teljes merevség van, egy teljes rugalmatlanság van, ami nem engedi az embert, hogy a hívő életét bármilyen szabályrendszer nélkül el tudja képzelni. Megvan szabva, mikor kell Bibliát olvasni, melyik áhítatot kell hozzáolvasni, melyik keresztény folyóiratot kell olvasni, mettől meddig lehet tévét nézni, szépen minden be van szabályozva, csak ez az a legnagyobb probléma, hogy nem szabad a lélek vezetésére. Tehát, hogyha a Szentlélek téged arra indít, hogy most mondok valamit, reggel 6.30-tól 6.45-ig Bibliát olvasol, de a Szentlélek azt mondja, hogy 6.15-től 6.30-ig olvassad, és két busszal menjél hamarabb, mert lehet, hogy a buszon valakinek bizonyságot kell tenni, és az azzal a busszal fog menni. Ha most te farizeusi módon gondolkodsz, akkor az ember nem fog evangéliumot hallani, legalábbis egy darabig. De ha szabad tudsz lenni a lélek vezetésére, és nem a megszokott kockamódon olvasod az igét, hanem tényleg engedsz a Szentléleknek, akkor bizony Isten fog tudni téged használni. De ebből a keretrendszerből ki kell törnöd. Boldogok a rugalmasok, mert ők Isten fiainak neveztetnek. És ráadásul ez az az egyik ilyen veszély, hogy ezek a hívő emberek, akikben az a szellemiség benne van, megideologizálják azt, hogy miért nem kell változni. Tehát mindig elméleteket gyártanak arra, hogy miért nem kell valamit másképpen csinálni, mint ahogy eddig szoktuk, ahogy megszoktuk. Akár az igehirdetés időtartama, van olyan gyülekezet, ahol megvan szabva, hogy a igehirdető 20 perc plusz-minusz 30 másodperc, ha több, akkor leszedjük, ha kevesebb, akkor örülünk neki. Igaz, hogy utána egy oroszát tudunk pletykálni még a gyülekezetbe, az fontosabb, mint hogy esetleg 10 percet tovább hallgassuk Istennek az igéjét, vagy a lelki pásztor csak olyan felszerelésben prédikált, amit a gyülekezet készített el neki. Hosszúság, méret, szín, gombszám, mindennek patentú működnie kell, de ez nem feltétlenül így működik. Tehát vigyázni kell, amikor ezek a kulturális szokások, a hagyományok kiüresednek, formanélkülévé válnak, akkor ott már komoly probléma van. A másik ilyen a teljesítmény kétszer, teljesítménykényszer, vagyis a hívő ember belehajtja magát egy olyan spirálba, hogy nekem mindig meg kell tennem valamit. Nekem meg kell dolgoznom az üdvösségemért, meg kell dolgoznom, hogy Isten szeressen, meg kell dolgoznom azért, hogy a gyülekezet befogadjanak, mindenért meg kell dolgoznom, mindent meg kell csinálnom. A tékozló fiú mit tett azért, hogy az atya elfogadja? Semmit. Isten hogy fogadta előtt? Úgy, ahogy van. Nem kellett előtte lefürödnie, nem kellett elmenni egy wellness hétvégére, hogy azért fiatalosabban nézzen ki. Úgy, ahogy van, jöhetett az atyához. Az atya úgy fogadta, ahogy volt. Nem kell teljesítened Istennek. Ez a törvénynek az igája. Amikor azt hiszed, hogy Isten azért fogad el téged, mert megteszel egy csomó egyházi vagy vallásos dolgot, régen tévúton jársz. És most nem arról beszélek, hogy nem kell igét olvasni, imádkozni, hanem ez a fajta merevség, ami ebből fakad, hogy ez kell, meg kötelező, meg csinálni kell. Ha több igét olvasok, akkor Isten biztos jobban fog szólni hozzám. Ha többet imádkozok, akkor kinyílik a mennyei, és jön az aranypor. Mindenféle ilyen dolog van, de nem. Isten úgy fogad el, ahogy vagy. El tudod hinni? El tudod hinni? Nem kell megjátszani magad. Épp a munkai szolgálatban hallottuk Sándortól, hogy Dávid is Hórébére diktum, mit csinál? Leül a Fridlád elé, és spontán imádkozik. Nem sújt le a villám, nem kövezik meg. Ott van Isten jelenlétébe. Úgy ment Istenhez, ahogy volt. Nem vitt semmit magával, a szívét vitte egyedül. Ez egy volt a legfontosabb. Az őszinte szív, tiszta lélek, jó lelkiismeret, mehetsz Istenhez. A bűnbánon és töredelmes szívet Isten nem fogja megvetni. Gyere bátran az Atyához. És meggyőződésem az, hogy pont ez a teljesítménykényszer miatt, amit sokszor gyülekezetek, felekezetek raknak az emberekre, a gyülekezeti tagokra, kiölik az emberből a kezdeményezőkészséget, kiölik az emberből a hitet, kiölik az emberből a Szentlélek vezetésének a különböző módjait, kiölik a szolgálatra való hajlandóságot, és jelenleg meggyőződésem az, hogy pont ez a teljesítménycentrikus kereszténység lökte bele a hívők egy részét a hipergrész mozgalomba, akik valóban felszabadulásként élték meg azt, hogy amit korábban minden elől el voltak zárva, minden csak csinálni kellett, meg minden, most teljesen szabadon kiélhetjük magunkat, nézhetünk ilyen videót, olyan videót, megtehetünk ezt is, haverok, buli, fanta, vagy hogy szokták ezt mondani, mindent meg lehet csinálni, pont ez a fajta törvényeskedés vitte bele a keresztények egy részét, úgy érezték magukat, mint a Malakiás próféta leírása, amit a hízla a tulkok kijöttek a karámból és ugrándoznak össze-vissza, mert valóban így élték meg a törvény kerítését, kitörték előttük, és bármit megtehetnek szabadon. Erről fog majd a következő alkalommal beszélni a Szadduceus kovásznál, hogy ennek mi a másik hátulütője, de lehet látni, hogy amikor valaki egy ilyen rendszerben van benne, egy ilyen körforgásos spirálban van benne, az lelkileg megnyomorítja őt, tönkreteszi, és keresi a kiutat. Ha olyan gyülekezetben van, ahol több generációs felmenők vannak, mert minden onnan borzalmas nehéz kijönni a családi kötelék miatt. De valamikor el kell szakadni. De akkor sem az a megoldás, hogy átmenjünk a másik szélsőségbe, hanem megtaláljuk a krisztusi szabadsághoz vezető utat. Majd reménységem szerint a negyedik alkalommal erről fogok beszélni. A harmadik az érdemek halmozása. Ez jutalomcentrikusságot jelent, és ha elmarad, akkor lelkitörés következik be. És a hívő ember nem azért tesz dolgot, mert szeretem az Urat, szeretem a testvéreimet, hálás vagyok az Úrnak, hogy megváltott, hogy megszabadított, független vagyok minden olyan dologtól, ami rabságba tartan engemet. Ahogy mondtam, amikor csak egyelül isteni függőségben tudjuk megélni a szabadságunkat. És a hívő emberek, ha ez a farizeusi szellem eluralkodik bennük, akkor azt várják, hogy azért tesznek egy csomó jó dolgot, hogy Isten majd megjutalmazza őket. És amikor olyan tanításokat hallanak, hogyha többet adakozol, ha többet teszel ezt vagy azt vagy amazt, akkor átszakad az ég minden áldása, akkor te leszel a legszuperebb, a leggazdagabb, a legleg mindened meg lesz. Általában 3-5 év alatt szoktak ezek a gyülekezetek feleződni és eltűnni. Pontosan azért, mert az emberek ráfognak, hogy nem működnek ezek a dolgok. Mert Isten nem azért fog téged megjutalmazni, mert te valamit teszel, hanem azért, mert szeret. A tékozló fiút is mindennel megajándékozta. Visszaállította a fiúság állapotába. Az egy másik jogi kérdés, hogy ezután mi történik a családban, hogy az örökség már elment, de a fiú visszajött, ezt esetleg valakit érdekel, a Talmudnak a Sanhedrin traktátusában van, vagy 80 fólió, ha végig tanulmányozza, szerintem nagyjából a végére el fog jutni, hogy körülbelül hogy lehet ebbe elmenni. Most én ezt nem fogom nyilvánvalóan részletezni, de lehet látni azt, hogy ha egy hívő ember nem tapasztalja meg azt, hogy szolgál az Úrnak, megtesz egy csomó dolgot, és rossz motivációval tesz, és úgymond nincs meg a jutalma neki, akkor egy lelki törés szokott bekövetkezni. Ez mindig törvényszerű, hogy az ember elvárja azt ebben az esetben, ha rossz a motivációja, hogy Isten őt megjutalmazza ez a rengeteg erőfeszítésért, amit megtettem az Úrért, az ő népéért. Ahogy Nehémiás is mondja, hogy Uram, ezt írd az én javamra, ahogy olvashatjuk a Nehémiás könyvében. De sok hívőben azért van ilyen lelkitörés, mert a hívő életét azt szerint mér, hogy Istennek adok valamit, és visszavárok valamit. Csak azt felejtik el nagyon sokan, hogy az új szövetségben nem azért adunk, hogy Isten megáldjon bennünket, hanem azért adunk, mert áldottak vagyunk. A mi adakozásunk az áldásból fakad, és nem azért adunk, hogy Isten megáldjon bennünket, hanem azért tudunk adni, mert Isten már megáldott bennünket. Ahogy mondtam, az ő fiában, Krisztusban mindennel megajándékozott bennünket. És nézzétek meg akár a közel-keleti keresztényeket, vagy a távol-keleten a kínai keresztényeket, ők nem mondhatják el, hogy vagyonosak, meg mindenük megvan, de ők Krisztusban vannak. Ők a fiúság szabadságában élnek, az üldöztetéssel, a nehézséggel, a harcokkal, mindennel együtt. Szabadok ezektől a dolgoktól, és nem azért szolgálnak, mert elvárnak valamit, mert tudják, hogy elkapják őket, börtön, kivégzés, kínzás, minden vár rájuk. Hanem csak azért, mert szeretik az Urat. úgy fogadott el engem, ahogy van, és én nekem is imádkozom mindig azért, hogy a szolgálatomban a motiváció, mindig az legyen, szeretem az Urat. Nem azért, mert megdicsérnek, feltesznek a YouTube-ra, kinyomtatnak valamit rólam, nem számít. Szeretem az Urat, ez a legfontosabb. És valamit vissza tudok adni hálából, amit értem tett. Hogy én is, mikor ott voltam a vályú legmélyén, kötéllel a nyakamon, akkor meg tudtam tenni azt, hogy az atyai házhoz. Az atya úgy fogadott el, ahogy voltam. Nem kellett semmit se tennem. Nem kellett jobbnak lennem. Emlékszek, hentesként, jó, hogy nem azt prédikálták a egyik evangelizáció, hogy a bárányvére megtisztít, mert akkor nekem az más jelentett volna. De az atya visszafogadott. És sokszor volt olyan a hívő életemben is, hogy elmenegettem az atyai háztól. Nem annyira nagyon messzire, meg olyan cégéres dolgokba mentem el, de a szívem eltávolodott az Úrtól. A gondolkodásmódom eltávolodott Istentől. Volt olyan, hogy hetekig nem olvastam Bibliát. Tudjátok, az álom mit jelent? Fú, az nagyon rossz. Mikor nem szomjazom az igére, az álom mindig a legalja. Onnan tudom, hogy nagyon-nagyon nagy baj van nálam. Ez egy olyan szűrő, hogyha már az igét sem vágyom olvasni, az már nagyon-nagyon nagy baj van. És akkor mindig tudom, hogy megyek a vájú fele, akkor spuli vissza. És megyek az atyához, megvallom a dolgaimat, és mindig visszafogad. Ha hétszer elesik is az igaz, mindig Isten felé esik. Nem elfele tőle, mindig az atyához esünk. És mindig kész szeretettel visszafogadni bennünket. A negyedik, a képmutatás, erről Jézus is beszél, hogy ez a farizeusi kovásznak a leglátványosabb része. És mondtam, hogy egy olyan görög kifejezés van, hogy a színészekre használták ezt a szót, hogy attól függ, milyen színdarab volt, vagy milyen szerepet kell eljátszani, női állarc, férfi állarc, gyerek állarc, idős, öreg, fiatal, stb., hogy mindig az adott szerepnek megfelelően vettek fel állarcot. Na, a farizeusok is ilyenek voltak, hogy amikor a szadduceusokhoz kellett menni, akkor olyan állarcot vettek fel, hogy ők aztán a kemények, ők aztán a Janik, majd ők aztán megmondják a magukét, hogyha az előjáróhoz mentek, mondjuk Pilátushoz, vagy a római helytartó vezetőkhöz, vagy valamihez, akkor a szép kis alázatos, nyugodtan, csak politikusan intézzük el a dolgot. Így mentek, ha Jézussal szemben milyen harciasak, meg harsányok voltak, vagy ahogy Jézus mondja a hegyi beszédben, hogy megszélesítették a imaszíjaikat, jó hangosan imádkoztak, tehát ott üvöltöztek, mint a sakál gyakorlatilag. Ugyanis ez mai napig is így van, megnézitek, hogy a zsidó tradícióban benne van a hangos imádság, mert mikor azt mondja az írás, hogy tiszteled az Urat, a te Istened teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből, ez a hangerőre is vonatkozik. Tehát nem csak arra, hogy a fizikális erőlétünkre, hanem úgy a hangerőre is. Ezt ők szó szerint is komolyan veszik, és lehet látni azt, hogy ez a képmutatás mindig megalkuvással jár együtt. Hát mindig meg kell alkudni, hogy sohasem azt mutatod kívülről, ami igazából belül vagy. Ez ilyen farizeusi típusú emberről kívülről sok mindent meg tudsz állapítani, főleg egy vasárnapi istentisztelet előtt, alatt, után, de az, hogy otthon mi történik, arról nem sok mindent tudsz. És amikor úgy közeledsz hozzá, akkor mint egy páncél lenne közte és közted. Nem enged igazából, hogy belülre belelás a szívébe, hogy mi gondolkodik, mi jár a fejében, mi az, amivel küzd, mi az, amivel harcol. Az ilyen típusú emberek nem mindig kérnek például imatámogatást, nem mernek kiállni, hogy ilyen meg olyan problémákkal küzdenek, valaki a szégyen miatt, de valaki a látszat miatt. Hogy én, aki így meg így viselkedek, hogy ezt elmerjem mondani, na aztán olyan nincsen, inkább belegebedek, de akkor se. Nem kell így lennie ennek. Ha terhek vannak, mindegy az, hogy hány éve vagy hívő, milyen szolgálatod van, milyen keneted van, nem számít. Ha problémád van, tekints testvérednek a testvéredet. Fordulj rá hozzá, imádkozz vele, kérd meg, nem szégyen. Nem kell mindig az állarcot feltenni, hogy a jó apa vagy, a jó anya vagy, a jó gyerek vagy. Nem, lehetnek harcai, nehézségei, terheid, vállald fel bátran. Nem kell szégyenlősködni. Ne legyen, ezt ha megszokod, ezt meg lehet szokni. Hogy van egy képed vasárnap, amit bemutatsz a gyülekezetnek, és aztán meg otthon lehet, hogy vered a feleségedet, káromkodsz a gyerekeddel, lopsz a munkahelyeden. Ezt meg lehet csinálni. De a gyülekezetbe, ugyebár a baptista állarcot fel kell venni, éppen még a glória hiányzik. Tehát ez a képmutatás, ez mindennél borzalmasabb és pusztító, mert ez gyakorlatilag hiteltelenné teszi a teljes hívő életedet. És amikor ezek az emberek megborulnak, és meg szoktak borulni, és kiderülnek a dolgok, akkor mindenki azon gondolkozik, hogy már így él 5, 6, 8, 10 éve. Miért nem szólt hamarabb? És hogy csodálkozunk, hogy ma 8 éve, jaj, hát mi van? Pont azért, mert nem szólt. Csírájába kell szólni, gyorsan vissza az atyai házhoz, és engedni, hogy Isten átöleljen bennünket. A következő alkalommal fogok majd beszélni a különböző liberális szélsőségekről, és most csak összefoglalásképpen a két szélsőség, és itt nem érzékelődik annyira, hogy itt egy keskeny út van, ez lesz majd a krisztusi szabadság, erről fogok a negyedik alkalommal beszélni, az Úr is megsegít, hogy a szélsőséges gondolkodásmódban a törvényt alapvetően a szeretetlenség jellemzi, ahogy mondtam, a tékozó fiú bátyja nem tudta szeretni a testvérét, a te fiad. Nem az én testvérem, az öcsém, a te fiad, na az. Nincs benne szeretet. Emlékezhettek rá, hogy Pál apostol is többször beszél, de Jézus is, hogy a farizeusokra jellemző volt ez a szeretetlenség, ami pont amiatt lépett fel, hogy meg volt keményedve a szívük. Nem tudtak emberként, felebarátként, testvérként tekinteni a másik emberre. A másik jellemző, hogy a túlzott törvényeskedés az utolsó paragrafusig, betűig mindent be kell tartani. Utaltam Pál apostolra is, aki azt mondta, hogy a törvénybeli igazság tekintetében ő fedhetetlen volt, de nem tökéletes. Fedhetetlen volt Pál apostol. Meg lehet ezt csinálni egy darabig, de a farizeuság szelleme csak ezt a dolgot látja. És nézzétek meg, hogy Pál apostol mennyire fantasztikus. Csak az a baj, hogy mi elszakadunk a zsidó gyökerektől, pontosabban a zsidó kinyilatkoztatás gyökereitől, és elfelejtjük azt, hogy a Pál apostol miket tanít. Nézzétek meg, hogy az első században a keresztények, illetve az apostolok a proféciákat szó szerint vették. Tele van velük az új szövetség. A törvényt viszont hogy értelmezték? Szellemi módon. Pál apostol, amikor azt mondja, hogy a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, ami újszövetségi törvény volt, hogy alkalmaz az új szövetségbe? Hogy a hívő ember ezt csinálja? Nem. Jutalmazza azokat, akik hirdetik az evangéliumot. Az illatáldozat az az imádság volt. Az italáldozat az életünknek a feláldozása. Páskabárnát már nem kell leülnünk, mert Krisztus megáldoztatott, értünk. A 40 éves pusztai vándorlás azokat a harcokat és küzdelmeket írja le, amit Isten népének kell a földön végig élnie, míg beérkezik a Kánaánba. Hát az ószövetségi törvényeket Pál apostol szellemi módon értelmezte. Nem fizikai módon, szellemi módon. És rengeteg hívő ember van most, aki az ószövetségi törvényeket elkezdi fizikai módon megélni. A problémát az okozza, és majd fogok erről beszélni később, hogy az ószövetségi törvényeknek a nagy része kiüresedett, tartalom nélkülivé vált. És amikor a tartalom nélküli törvényt vesz a hívő ember magára, na ott kezdődik a törvényeskedés. A törvénynek megvan a szerepe a hívő ember életében, a legfontosabb az, hogy Krisztushoz vezesse az embert, rámutasson a bűnökre, és az embereket odatolja Jézus Krisztushoz. Ez a legfontosabb dolga a törvénynek. Krisztus a vezélő mester. A római levélben Pál apostol világosan írja, hogy az Istennek az igazsága nem törvény nélkül jelent meg, ott a görög szövegben, vagy a magyar fordítás nagyon pontatlan, ott az eredeti görög szövegben az szerepel, hogy a törvénytől függetlenül jelent meg. Hát törvény, mint entitás, mint egy összefoglaló dolog, az megvan ma is, de az újszövetségi hívő emberre már nem érvényes. Nem abban az értelemben érvényes, inkább így mondom, ahogy az egyes hívők gondolják, mi ránk mi vonatkozik? A messiásnak a törvénye. Egymást szeressétek, így töltsétek be a Krisztus törvényét. Pont a munkai szolgálatban szintén volt róla szó, ha megváltozik a papság, mi változik meg? A törvény is. A messiás törvénye alatt vagyunk. Nem az ószövetségi mózesi törvények alatt, a messiás törvény alatt. Az, hogy a bizonyos ószövetségi törvények, különösen az erkölcsi törvények egy része megvan a messiás uralma alatt is, az teljesen természetes. Mert az, hogyha hívők vagyunk, az emelente az, hogy nyugodtan ölhetünk, lophatunk, paráználkodhatunk. Ez ugyanúgy benne van a messiási törvényben is, de rengeteg különösen ceremoniális törvények kiüresedtek. A szolgálati törvények a papsággal kapcsolatban kiüresedtek. Mi már a Melkizedeki papságban vagyunk, és erről fogunk majd máskor bőven is hallani, de lehet látni azt, hogy az első századi keresztények a törvényt szellemi módon értelmezték, és neked is szellemi módon kell a törvényt megélned, így kell betöltened. Emlékezhettek rá, hogy a Pál apostol a Galata 5-ben felsorolja a szellem gyümölcsét. Mivel záródik a szellem gyümölcsének a következő ige verse? Az ilyenek ellen pedig nincs törvény. Tehát ha a Szentlélek elkezdi benned teremni, és csak akkor tudja teremni, hogy a fiúság állapotában vagy, mert a törvény, kifogja a törvény tisztelete, a farizeusi kovász, nem fogja megengedni, hogy a Szentlélek teremje benned a gyümölcsét, mert ő akarja megteremni. Majd én hinni fogok, majd én jól fogok viselkedni, majd én türelmes leszek, majd én béketűrő leszek, majd én békességes leszek, stb. Előre borítékolom, nem kell hozzá a profétai tehetség, nem fog működni. Mert a törvény által próbálod megélni, egyre inkább azt fogod tapasztalni, hogy egyre jobban nem működik a dolog. Pál erről beszél a Róma 7-ben, és hogyha viszont a Szentlélek által elkezdett teremni a hitet, a türelmet, a mértékletességet, szelídséget, jóságot, mondj egy ószövetségi törvényt, ami ezeket áthágná. Mondjatok egyetlen egy ószövetségi törvényt, ami a szellem gyümölcsébe bele tudna kötni. Nem tudtok mondani. Nincsen. Pontosan azért, mert a szellem gyümölcsét termed, gyakorlatilag az ószövetségi törvényt már a szeretet parancsával betöltötted. Ennyire egyszerű, de most ezt mélyen nem fogjuk részletezni. A következő, ahogy mondtam, szolgasság szellemét hozza be. Istenre nem úgy tudsz tekinteni, mint egy atyára, hanem mint egy rabszolgatartóra, egy kegyetlen kényúra, akinek mindene megvan, de veled semmit nem oszt meg. Egy nagyon rossz istenképet hoz be, és nyilvánvalóan, hogy ezt az istenképet közvetíted mások felé is, ami benned van, mert a szív teljességéből szól a száj. Aztán a vallásos értékrend uralkodik benned, nem pedig a krisztusi értékrend, hanem egy vallásos értékrended lesz, az egyházad vallásodnak a szokásai. Nem élvezi Isten javait, nem tudod élvezni, amit Istentől kaptál, a kegyelme ajándékairat, a testvéri kapcsolatot, a közösséget, semmit nem tudsz élvezni, amit Istentől kaptál. És a más szélsőség az aszketizmus, hogy mindent megvonsz magadtól, nekem nem lehet semmi, nekem így kell gondolkoznom, ennyit szabad enni, ennyit szabad inni, olvasni, minden be van szabályozva, egy gyakorlatilag egy aszkéta életet él az ember. A másik szélsőség a liberalizmus, ez majd a szadduceus kovász lesz, ez meg a túlzott szeretet lesz, hogy a szeretet nevében nem büntetünk meg senkit, nem zárunk ki senkit, szeressük egymást, gyerekek, ez a legfontosabb, megvan írva a Bibliában is. Minimális törvény jellemzi, vagyis egy nagyon minimális törvény kapcsolata van, de gyakorlatilag törvénytelenül éli a hívő életét. A bűnök rabsága jellemzi, megkötözi őt a bűnnek a köteléke, akkor rabság állapotában van egyértelműen, világi értékrend jellemzi, nem Isten szerint gondolkodik, hanem bejön a világi értékrend, a világi elvárások, világi szokások, ahogy a tékozó fiú esetében is láthattuk, hogy neki azt tetszett, az volt a jó, és a bátyusnak a szavaiból még az is úgy talán-talán felsejlik, hogy én is megtettem volna, csak nem mertem. Ott volt ez benne is. Hallottam ilyen bizonyságokat, hogy sok hívő családban felnőtt gyermek, fiatal beszélt róla, hogy olyan sokszor bennük volt az a vágy és kívánság, hogy látták, hogy a világi osztálytársai, vagy munkatársai, barátai hogyan élnek, és őszintén beadtak, hogy vágytak erre az életre, de tudták, hogy nem tehetik meg. És ezt nem azért, nem csak azért nem tették meg, mert tényleg a Szentlélek óvta őket és vigyázott rájuk, hanem ezt ilyen fogcsikolgatva tették, hogy de szívesen kipróbálnám, mert látom, hogy mi van. Nyilván a végét nem tudták a dolognak, de őszintén bevallották, hogy volt ilyen vágy és kívánság bennük. És élvezi a világnak a javait, illetve a mértéktelenség jellemzi minden területen. Három fontos igeverset szeretnék még a legvégén mondani. Zárásképpen Máté 23:4, ez Jézus és az apostolok tanítása. Nehéz és elhordozhatatlan terheket kötnek össze is, az emberek vállára rakják, ők maguk azonban újukkal sem akarják azokat mozdítani. Itt a Máté 23-ban a Jézus hét feddő szava van a farizeusok ellen, és az első és legfontosabb az, hogy a farizeusi szellemű ember mindig megterheli a másik embert. Elhordozhatatlan terhet tesz a vállára. Olyan dolgokat vár el és kíván a gyülekezeti testvérétől, a gyülekezeti tagoktól, amik majdhogy nem betarthatatlanok, megtarthatatlanok, ő maga viszont nem csinálja meg. Másoktól elvárja, de ő maga nem csinálja meg. Azért, mert önigazult, önelégült, hogy hát ő neki nem is kell, hát ő már olyan lelki szinten van, hogy hú, hát azért lassan már szobor. És ezzel kapcsolatban mondja Pál apostol nagyon komoly figyelmeztetését, például az Apcsolat 15:10-ben az első messiási Sanhedrinnél olvassuk ezt. Ez Péter mondja, most azért miért kísértitek Istent, hogy a tanítványok nyakába olyan igát tegyetek, amelyet sem atyáink, semmi nem tudtunk elhordozni. Döbbenetes, hogy ortodox írásokban nem találom ennek az igének a kommentárjait, ugyanis ezt nem nagyon merik kommentálni, ugyanis itt miről van szó ebbe az igébe? Arról van szó, hogy ha valaki a krisztusi szabadságot meg akarja még terhelni valamivel, az Isten káromlás, Isten kísértést követel. Próbára teszi az Istent. Nagyon súlyos bűn. Itt nem kevésről van szó, mint hogy a hívő emberen olyan dolgot akarsz végrehajtani, egy másik emberre olyan terhet akarsz rátenni, amivel az egész hívő életét romba döntheted. Semmilyen terhet nem tehetsz a testvéred vállára. Ez Isten kísértésnek bizonyul. Ezt nem szabad. Nem szabad megtenni. Itt a törvényi gályáról van szó, amikor Péter beszél arról, hogy ők se tudták elhordozni a törvényi gályát, akkor itt a fő téma ugyebár a törvény megtartás és a körülmetélkedés volt, és Péter előtte utal, hogy úgy kapta Cornélius a Szent Lelket és a házanépe, hogy nem voltak körülmetélve és nem voltak a törvény uralma alatt. Ha Isten ezt megtette, hogy a törvény cselekedete nélkül és a körülmetélkedés nélkül üdvözítette a pogányokat, akkor nem tehetjük meg azt, hogy a törvény igáját rájuk tegyük. Tehát ha Isten valakit elfogad úgy, ahogy van, akkor nem lehet neki azt mondani, hogy jó, megtérhetsz, de ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt kell csinálnod. Isten káromlást követsz el. Senkitől semmit nem kérhetsz az üdvösségért. Senkitől semmit nem lehet kérni az üdvösségért. Nem lehet megdolgozni érte, nem lehet kiérdemelni az üdvösséget. Az üdvösség ingyen, kegyelemből van. Isten mérhetetlen szeretetéből ajándék. Nem teheted függővé semmilyen egyházi szokásodtól, semmilyen vallásos előírástól. A tékozló fiúnak nem kellett bibliaiskolába járni, nem kellett teológiát végezni, nem kellett előtt elmenni 20-szor a mikvébe megfürdeni, a rituális fürdőt tartani a zsidóknál, nem kellett semmit, nem volt rátéve semmi. Az atya így fogadta. Nyilván utána majd azért megtörtént, ami megtörtént, de az atya így fogadja, ahogy vagy. Akcsár 15-28, ennek a kicsit a kiegészítése, mert tetszett a Szentléleknek és nekünk, hogy ne tegyünk több terhet rátok, ezeken felül, feltétlenül szükséges dolgokon felül. Van egy minimál szint, itt a Noáhita 4 dologról beszél, van még 3, az itt nem került szóba, de itt ez a 4 dolog van, a fulva, holtállat, a paráznaság, vérevés, stb. Hát a legminimálisabb dolog, amit el lehet várni egy újszövetségi hívőtől, abban az időben ez volt a maximum. Semmi más extrém dolog nem volt a hívőkre rakva, és pont a Galata levél az, amikor Pál apostol erről beszél, hogy ne engedjük magunkat a szolgaság igájába fogni. Mert mindig jönnek testvérek, akik mindig mondani fogják, hogy mit kell csinálnod, hogy az Isten elfogadjon, meg szeressen. Ne higgyél neki, távozz tőlem, farizeus. Azért el kell hajtani. És azért mondom, hogy ez azért nehéz téma is veszélyes, mert nagyon könnyen át lehet billenni a teljes szélsőségbe, hogy akkor, ha nekünk nem mondhat meg senki semmit, meg akármi, akkor bármit megtehetünk, de ez majd a másik véglet lesz, tehát nem erről van szó. Összefoglalva tehát a tékozó fiú története kapcsán egy jó híre szeretném befejezni, ha esetleg tékozó fiú vagy, és távol vagy az atyai háztól, bátorítalak arra, hogy jöjj haza. Még nem késő. Isten vár téged, úgy, ahogy vagy, mocskosan és szennyesen. Van egy nagyon kedvelt igeversem, Zsidók 2.11, mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Tudod, amikor jössz az atyai házhoz, nem a tékozló fiú fog várni, hanem Jézus Krisztus. Ő testvérének tart téged. Nem szégyel testvérének nevezni. Krisztus szeret téged. Alig várja. Nézi az atya, hogy vonzza magához a tékozló fiakat. Jönnek a tékozló fiak, és ha megnézitek azt a 3 példázatot a Lukács 15-ben, mindegyik miről szól? Örvendezésről és vigadozásról. A mennyben hangulatváltozás, amikor megtérnek az emberek. Pontosan ezért, mert a mennyben öröm van. Az atya örül, a fiú örül. Testvérének tart mindenkit. Ő egy olyan báty, aki nem szégyel téged testvérének nevezni. És ha Jézus nem szégyel téged, te se szégyeld őt. Jézus világosan beszél erről. Aki szégyel engem és az én beszédemet, azt majd én is szégyelni fogom. Ha Jézus nem szégyel téged, akkor mitől féljél? Nem kell félned semmitől. Bátorítalak tehát benneteket erre, és kívánom, hogy egy áldott találkozásodok legyen a igazi testvérrel. Amen.